Szeptember 1-e, hétfő. Szerdán este telefonáltunk Marknak, magyarázta Jude, aki azonnal megkereste minden kapcsolatát az Amnesty-nél és az Interpolnál. Jár még Rebekával? Robbant ki belőlem. Nem, tiltakozott Jude, nem jár. De mi történt? Mi se tudjuk, felelte Jude. Az egyik percben még minden oké, aztán kiderül, hogy Mark nem utazik Toszkánába, és sose fogod kitalálni, hogy most kivel jár Rebeka, vágott a szavába Sharon. Kivel? Olyas valakivel, akit ismersz. Csak nem Daniel az, kérdeztem, sajátságosan elegyes érzelmekkel. Nem. Colin Firth? Nem. Tű, Tom? Nem. Nagyon közel ismerősre gondolj. Házas. Jill Benwick, bökte ki Jude. Ki? Hebegtem. Jill Benwick, erősítette meg Sharon. Az Isten áldja meg, hát csak ismered Jillt. Mark munkatársát, akit te mentettél meg, mikor öngyilkos lett Rebekánál. Aki egy kicsit lekozmált nálad. Ott rekedtek Rebekával Gloucestershire-ben a balesetük után. Önsegítő könyveket olvastak, és most együtt vannak. Egy lélek, két test, tette hozzá Jude. Egyesültek a szerelem szentségében, tódított a Sharon. Szünet támadt, mi alatt egymást néztük, és a mennyekek különös rendelésén ámuldoztunk. Megbolondult a világ, bukott ki belőlem. Szeptember 2-a, kedd. 8:05. De miért szakított Mark Rebekával? Miért jár Rebeka a pápa szemes Jill Benwickkel? Miért? Miért? Azért utazott Mark Dubájba, mert még mindig szeret. De miért nem hívott vissza? Miért? Mellesleg nekem ez már nem fontos. Magamon munkálkodom, legyantáztatom a lábamat. 10:30, ismét lakásban. Ó, villog az üzenetrögzítő. Mark volt nagyon fátyolos és recsegő hangon.
Bridget, csak most hallottam a hírt. Örülök, hogy kiszabadultál. Boldog vagyok. Később majd jövök a...
Hangos sistergés hallatszott a vonalban, aztán szétkapcsolt a telefon. 10 perccel később csörgött.
Drágám!
Krákogta anyu önsajnáló, rekett suttogással.
Valamit meg kell mondanom neked. Nem titkolhatom tovább családom és szeretteim elől.
Megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a család és a szerettek megkülönböztetést. Nos, biztattam derűsen. De ha nem akarod elmondani, ne érezd kötelességednek.
Mire nem kényszerítenél?
Rikoltott ripacsilag.
Hogy hazugságban éljek? Függő vagyok, drágám! Függő!
Facsartam az agyam, hogy miféle függést találhatott ki magának.
Függő vagyok,
ismételte, majd hatásszünetet tartott. Helyes, mondtam, függő. És pontosan miken függsz?
Kapcsolatokon,
felelte.
Kapcsolatfüggő vagyok, drágám, társfüggő.
Lezuhintottam a fejemet az asztalra.
36 év apucival, és még csak fel se fogtam.
De anyu, valakivel házasságban élni még nem jelenti.
Ó, nem, én nem apuval vagyok kapcsolatfüggő, hanem a szórakozással. Megmondtam apunak, hogy ó, rohannom kell, itt az igenléseim ideje.
Ültem szédelegve, bámultam a kávéfőzőt. Nem tudják, mi történik velem? Anyu csak átesett végül az elme él határán. Ismét csörgött a telefon, apu volt. Mi megy itt? Anyu ott van még veled?
Nos, igen, bizonyos értelemben. Valamilyen órára vagy mire ment.
Hol vagytok?
Egyfajta, szóval az a neve, hogy szivárvány.
Szientológia, töprengtem. Önismeret fejlesztő csoport.
Ez egy rehabilitáció.
Ó, Istenem! Tehát nem csak engem nyugtalanított apu italozása.
Úgy tűnik nem észleltebb komolyabb problémát agg apádnál. Azt mondták, az összes ilyen Huliok és Wellingtonok miatti szenvedésemet vagy micsodámat takargattam vele. A terv szerint egyesült erővel kell majd kielégítenünk anyád szórakozás függését.
Ó, Istenem! Úgy gondolom legjobb lesz, ha nem szólok anyunak és apunak Tájföldről, legalábbis a közeljövőben. 22:00, még mindig lakásomon. Na tessék, hurrá! Az egész napot takarítással, válogatással töltöttem, és most rend van. Letudtam az egész postát. Jó, legalábbis oszlopba raktam. És Jude-nak is igaza van. Nevetséges, hogy 4 hónapig tátongjon a falon egy bazinagy lyuk. Kész csoda, hogy eddig még senki sem mászta meg a hátsó falat rablás céljából. Nem nyelem le többé vállalkozó Geri hülye kifogásait. Levelet írattam neki Jude jogász barátjával. No, lássák, mire képes az ember, ha eltelik új erővel? Csodálatos! Ha-ha-ha! Ez olyan lecke lesz Gerinek, amelyet nem felejt el. Be is mentem a postára, hogy holnap megkapja. Majd megmutatom én, hogy engem komolyan kell venni, mert nem tűröm többé a tiszteletlenséget és a lefitymálást. 22:30. Nem fogok én Mark Darcy-n veszkődni. Minek nekem férfi? Van lakásom. Ha lyukas is. Barátaim, jövedelmem és állásom, legalábbis holnapig. Úgyhogy, ha-ha-ha-ha-ha! 22.41. Ó, Istenem, komolyan, olyan szexelhetnékem van. Időtlen idők óta nem szexeltem. Hónapok száma, amióta nem szexeltem, 6! 23 óra. Lehet, hogy már úgy mond, sohasem fogok szexelni többé. 23 óra 15. Aszkéz is! Szeptember 4-e, csütörtök, 53 kg, 50 dekagram, ezt abba kell hagyni, különben hiába volt a börtönbüntetés. 21 óra a lakásomon. Fölöttébb sajátosan és üresen érzem magam. Nagyon jó elgondolni, hogy minden másképp lesz a visszatérés után, de aztán minden marad ugyanannyiban. Feltételezem, nekem kell megváltoztatnom. De mihez kezdjek az életemmel? Tudom már. Eszem egy kis sajtot. Mark Darcy, ha majd visszatér, egy nyugodt, centírozott új énnel fog találkozni, amely vonza a békét és a rendet. Szeptember 5-e péntek, 8 óra 15. Helyes. Kell és frissen, ragyogva, mert lássák, ez fontos, megelőzni a napot. 8 óra 20. Ó, csomagot kaptam, talán ajándék. 8 óra 30. Rózsás ajándék dobozban van. Talán Mark Darcy-tól, talán visszatér. 8 óra 40. Helyes kis csapott aranygolyóstól, rajta a nevem. Talán Tiffany-tól. Piros hegyű, talán rúzs. 8 óra 45. Ez fura, nincs mellette kártya. Talán szóróanyag valami reklámcégtől. 8 óra 50. De nem rúzs, mert tömör. Talán golyóstól. Rajta a nevem. Lemegyek a Coinsba kapucinert inni, bár csokis rongyos kifliről természetesen szó sem lehet. 9 óra a kávézóban. Örülök a kis ajándéknak, bár már abban sem vagyok biztos, hogy golyóstól. Vagy ha az nagyon titokzatosan funkcionáló darab. Később. Ja, Istenem, épp csak letelepettem a kapucinerrel és a csokoládés kiflivel, amikor bejött Mark Darcy, csak úgy, öltönyben, frissen borotválva, állán a reggeli hagyományok szerinti parányi vágás, azon toalett papírka. A pulthoz ment és letette az aktatáskáját, mintha valamit vagy valakit keresne. Meglátott. Tekintete egy hosszú pillanatra ellágyult. Majd elfordult és a kapucinerével foglalatoskodott. Fürgén, fokozottabban higgadt és centírozott külszint varázsoltam magamra. Odajött az asztalomhoz még hivatalosabb arccal. Attól féltem, mindjárt a nyakába ugrom. Szervusz, mondta érdesen. Hát te mit kaptál? Bólintott az ajándékra. Csak nyújtottam a dobozt, mert alig bírtam beszélni a szerelemtől és a boldogságtól. Nem tudom micsoda, azt hiszem golyóstól lehet. Kivette a dobozból az apró golyóstollat, ide-oda forgatta, visszadobta, mint akit meglőttek, és azt mondta a Bridget, ez nem reklám golyóstoll, hanem golyó. Mark felkapott egy szalvétát, azzal fogta meg a fedélt, és visszahelyezte a dobozra. Hozzá ne nyúj! Éles lőszer! Fizettél, Bridget? Mit csinálsz most? Gyere velem! Hová? A rendőrségre! Mark elmondatott velem mindent, ami Tájföldön történt. Megkérdezte, szólt-e Jed bármilyen ismerőséről az Egyesült Királyságban. Rendes posta hozta a dobozt, észrevette-e valami szokatlant a hazatérésem óta. Bár roppant aranyosan viselkedett, nem volt, szóval nagyon hivatalos irányultságúnak tűnt az egész. Nem úgy, mintha vissza akarna jönni, vagy érzelmi kérdéseket szeretne megvitatni velem. Nem gondolod, hogy be kellene telefonálnod a munkahelyedre? Kérdezte az órájára pillantva. Számhoz kaptam a kezemet, próbáltam győzködni magamat, hogy halott állapotban, mert úgysem számít, van-e állásom vagy sem, de 5 perc elmúlt, 10:45. Ne vágj olyan képet, mint aki véletlenül felfalt egy gyereket, kacagott Mark. Most az egyszer tisztességes mentséged van, patológikus késlekedésedre. Fölemeltem a kagylót, és tárcsáztam Richard Finch közvetlen számát, rögtön felvette.
Ó, csak nem Bridgethez van szerencsém. Két napja jöttünk vissza, és már is lógunk? Hol vagy különben? Vásárolgatunk?
Add át nekem, mondta Mark. Nem sziszegtem, és elrántottam a kagylót. Magam ura vagyok. Természetesen szívem. Legfeljebb az eszednek nem vagy ura, dünnyögte Mark. Szívem, szívemnek nevezett.
Bridget, ismét elaludtunk, hol vagy?
Horkantott Richard Finch. A rendőrséged.
Ó, visszatértünk a Rocky-Koki-Koki-Kokihoz? Prima, nekem is hozzá egy kicsit,
kuncogta. Életveszélyesen megfenyegettek.
Ho-ho, ez jó! Majd én is életveszélyesen megfenyegetlek mindjárt. Rendőrség! Ezt szeretem én, rendes, stabil, tiszta és tiszteletre méltó beosztottakat.
Ez volt az, amikor körülbelül elegem lett belőle, mély lélegzetet vettem. Richard, szóltam fenségesen. Sajnos ez olyan, mint mikor a bogrács mondja a serpenyőnek, hogy piszkos fenekű. Csak hogy én nem piszkoltam be a fenekemet, mert nem drogozok, tőled eltérően. Mellesleg nem jövök vissza. Pá! Gondoltam kurta időre, amíg eszembe nem jutott a hitel túllépés, meg a varázsgomba. Abban a pillanatban berohant egy rendőr, aki egyáltalán nem vett tudomást rólunk. Nézze, kiáltott Márk, és ököllel az asztalra vágott. Ennek a lánynak éles lőszert küldtek, amelyre ráírták a nevét. Méltoztatnának tenni valamit? A rendőr megtorpant és nézett. Holnap temetünk, közölte sértetten, és elvitorlázott. 10 perccel később bejött egy számítógépes nyomattal a nyomozó, akinek állítólag velünk kell foglalkoznia. Hello, Kirby felügyelő vagyok, mutatkozott be, ránk se nézve. Egy darabig bámulta a nyomatot, majd felvonta a szemöldökét és megtekintett. Gondolom a tájföldi ügyirat, kérdezte Mark, aki a rendőr háta mögül leselkedett. A felügyelő oltalmazón elfedte könyökével a nyomatot, mintha Mark le akarná másolni a házi feladatát. Mit írnak a jelentésben Jedről, súgtam. Jednek mondta magát? Horkantott Mark. Az igazi neve Roger Dwight. Roger Dwight, mondta a felügyelő, a szálak hozzá vezetnek, nem de? Nagyon meg lennék lepve, ha Dwight bármit is meg tudna szervezni, mondta Mark. Arab fogságban nem megy. Nos, vannak utak és módok. Abszolút dühítő volt, ahogy Mark átbeszélt a rendőrhöz a fejem fölött. Majdnem, mintha valami buta kurva lennék, vagy egy félkegyelmű. Már elnézést? Borzoltam a sertéimet. Beszállhatnék ebbe a társalgásba? Természetesen, felelte Mark, amíg nem keversz bele semmiféle feneket vagy serpenyőt. A nyomozó zavart képpel nézett hol egyikünkre, hol másikunkra. Úgy vélem megszervezhette, hogy elküldesse valaki mással, mondta Mark. Ám ez valamiért valószínűtlen, sőt, meggondolatlanságnak tűnik, tekintve... Nos igen, az ilyen esetekben... Igen, valószínűleg, hogy az, akinek komoly a szándéka, reklámot csapna neki. Úgy érti, egyszerűen csak lelőnék, igaz? Kérdezte Mark. Ó, Istenem! Egy óra múlva a csomagot elküldték új lenyomat és DNS vizsgálatra, de engem még mindig kérdezgettek. A tájkapcsolaton kívül van még valaki haragosa, ifjú hölgy? Faggatott Kirby felügyelő. Egy régi lovag talán, egy elutasított imádó. Élveztem, hogy ifjú hölgynek szólítanak. Lássák, lehet, hogy nem vagyok ifjúságon virágában, de Bridget, szólt rám Mark, figyelj, van valaki, aki bántani akarhat? Engem rengetegen bántottak, pillantottam rá. Téptem az agyamat. Van Richard Finch, Daniel, de nem gondolnám, hogy bármelyikük ezt tenné, fejeztem be tétován. Bridget, nógatott Mark szelíden. Nem tudom, mire gondolsz, de el kellene mondanod Kirby felügyelőnek. Nagyon kínos volt, de végül csak kitálaltam az egész Daniel estét. Kirby felügyelő fapofával jegyzetelt, Mark nem szólt, de látszott rajta, hogy haragszik. Észrevettem, hogy a felügyelő szúrósan nézi. Ki kell majd költözni a lakásából? Van hely, ahová menni tud? Nálam is ellakhatsz, szólalt meg hirtelen Mark, a szívem ugrott egyet. Valamelyik vendégszobában, tette hozzá gyorsan. Kaphatnánk egy percet, uram? Kérdezte a nyomozó. Mark olyan arcot vágott, mint akit leforráztak, de aztán azt válaszolta, természetesen, és kicsörtetett. Nem gondolnám, kisasszony, hogy bölcs dolog lenne Mr. Darcy-nál laknia, mondta a nyomozó, és az ajtóra sandított. Igen, talán igaza van, mondtam atyáskodó érdeklődést gyanítva, abban a hiszemben, hogy Kirby felügyelő férfiként azt javasolja, őrizzen meg az elérhetetlen titokzatosság glóriáját, és engedjem át Marknak az üldöző szerepét. De aztán eszembe jutott, hogy nekem most már nem szabad így gondolkodnom. Pontosan milyen kapcsolatban állt ön Mr. Darcy-val? Na szóval, mondtam én, és rákezdtem. Kirby felügyelő valamely sajátos gyanakvást látszott tanúsítani. Az ajtó abban a pillanatban nyílt ki, amikor azt mondta, szóval Mr. Darcy csak úgy történetesen ott volt a kávézóban, igaz? Azon a reggelen, amikor maga megkapta a lőszert. Mark bejött és megállt előttünk. Oké, szólt fáradtan. Vegyék le az új lenyomataimat, vizsgálják meg a DNS-emet, essünk túl rajta. Ó, én nem mondom, uram, hogy maga volt az, sietett közölni a nyomozó. Épp csak ki kell küszöbölnünk a jó-jó, legyintett Mark. Essünk túl rajta.
Jahaj! Még mindig szeptember 5-e, péntek.
54 kg 40 dekagram. Másodpercek száma, amióta nem szexeltem, már nem érdekel. Sharon lakása 23 óra 45 perc. Csak ne kellene örökösen felriadnom az éjszakában. Bár nagyon megnyugtató, hogy Jude és Sharon is a szobában alszik, mint két csecsemő. Nagyon jó volt, amikor megjöttek a munkából, hoztak pizzát, és elég hamar elálmosodtam. Mark Darcyról egy szó se. De legalább kaptam vészjelzőt. Ez jó. Távkapcsoló, apró diplomat a táskában rejtve. Csak gondolják el, ha megnyomom, sudár ifjú rendőrök rohannak egyenruhásan a segítségemre. Finom gondolat, jaj, de nagyon álmos vagyok. Szeptember 6-a szombat, 18 óra. Egész nap Diana hercegné temetését néztük, és egyetértettünk abban, hogy olyan volt, mintha valakinket temették volna, csak kisé nagyszabásúbb léptékben. Jó volt, gyönyörű és jó, mintha nagyok felfogták volna végre az üzenetet, és az ország újra képes lesz tisztességesen viselkedni. Ó, telefon!
Ó, szervusz, drágám! Itt anyuci!
Anyuci! Bárki azt hinné, hogy most ültet rá a bilikére. Hol vagy, anya? Kérdeztem.
Ó, most jöttem elő, drágám. Itthon vagyunk, mindent lerendeztünk, és apucinak nem lesz semmi baja. Hát nem tudom, hogy egész idő alatt ivott a melegházban, miközben én azt hittem a paradicsom miatt van ott. Mit szólsz a temetéshez?
Szép volt, mondtam. És most mi lesz?
Nos, drágám,
kezdte ő, ekkor felbojdulás támadt a háttérben, és apu vette át a kagylót.
Semmi baj, édes, csak le kell állnom a tütűről,
mondta.
Pemet pedig az első naptól fogva ki akarták paterolni.
Miért? Kérdeztem, és rémséges látomásban tűnt föl előttem anyám, amint zsinórban csábítja el a 18 éves narkománokat. Apu kuncogott.
Azt mondták rá, hogy túl normális. Hadd adjam vissza. Komolyan, drágám, ezt a bugyut, a bárgyúságot, hogy ennyi pénzt fizettessenek mindenféle híres emberrel csak azért, mert azokat a dolgokat mondják el nekik, amiket egyébként is tud mindenki. Hát reggelenként körbe kellett ülni, és mindenféle szamárságot beszélni.
Például?
Ó, egek, hiszen tudod, a nevem Pam, és akármi vagyok.
Akár, méláztam, mi? Tébolyultan magabiztos lidérc nyomás, a simára kevert szaftmániákusa, leánygyermek kínzója.
Hogy mikkel hozakodtak elő? Ma bízni fogok magamban, nem fogok aggódni amiatt, hogy mások mit gondolnak rólam, és így tovább, és így tovább. Hát szavamra, drágám, ha valaki nem bízik magában, akkor nem jut semmire, nem te bár?
Kérdezte harsogón hahotázva.
Egek, hogy nem bízol magadban, hát nem tudom. Miért aggódna bárki is azon, hogy mások mit gondolnak róla?
Űzötten kaptam ide-oda a tekintetemet. És akkor mit mondtál?
Ó, eredetileg nem is akarták engedni, hogy szóhoz jussak.
Mi? Na és mit kellett mondanod mégis? Hallottam apu nevetését a háttérből. Ő minden esetre jó formában látszott lenni.
Meséld el neki, Pam! Fú, szóval azt kellett volna mondanom, nem engedem, hogy a túlzott önbizalom vakká tegyen a valóságra. És ma egyaránt tudatosítani fogom magamban hibáimat és erényeimet. Szóval tökéletesen nevetséges volt, drágám. Na, nekem rohannom kell, csengetnek, akkor viszlát hétfőn.
Mi?
Nem mi, drágám, hanem tessék. Időpontot kértem neked a Debenhamsbe, hogy megcsináltasd a színeidet. Már mondtam, 4-re.
De... Nem mondta. Mikor mondta? Januárban?
Mennem kell, drágám. Enderburyék már itt állnak a küszöb.
Szeptember 7-e vasárnap. 10 óra. Hurrá, újabb nap, és még nem haltam meg, bár ocsmány éjszakám volt. Telefon jobb lesz fölvenni, mielőtt felébrednének.
Nos tehát, belátták, hogy nem vagyok gyilkos szándékú, volt szerető.
Hurrá, Mark Darcy volt.
Hogy vagy?
Kérdezte. Ahhoz képest gyengéden, hogy, mint kiderült, nekem köszönhetően 7 órán át tartották bent a rendőrségen.
Már telefonáltam volna, de nem akarták elárulni a hollétedet, amíg nem tisztáztak teljesen.
Megpróbáltam adni a derűset, de végül csak bevallottam súgva, hogy Sharonnál kisén nagy a tömegnyomor.
Nos, az ajánlat még mindig fennáll. Gyere át hozzám,
szólt hanyagul.
Rengeteg hálószobám van.
Bárcsak ne dörgölni, ennyiszer az orrom alá, hogy nem akar velem hálni. Ebben a pillanatban Jude ásított, és átfordult a másik oldalára, felrúgva egy cipős doboztornyot, amely a padlóra omlott, gyöngyöket, fülbevalókat, arcfestékeket és egy csésze kávét ontva a retikülönbe. Mély lélegzetet vettem. Kösz, suttogtam a telefonba. Nagyon szívesen jövök. 23 óra 45. Mark Darcy háza. Ó, egek, nem valami bíztató. Csak fekszem egyedül furcsa fehér szobában, amelyben nincsen semmi, csak egy fehér ágy, fehér függönyök és nyomasztó fehér szék. Kétszer olyan magas, mint lennie illenék. Ijesztő ez. Bázi nagy üres palota, és sehol egy betevő falás. Kolosszális szellemi erőfeszítésembe kerül, ha meg szeretnék találni valamit. Vagy bármit is akarok tenni, mivel minden villanykapcsoló, toalettöblítő, stb. Valami másnak álcázza magát. Azon kívül fogvacogtató hideg van, akár egy hűtőszekrényben. Márk este 9 tájban érkezett készétellel két személyre. Vérmes reményeket tápláltam romantikus kibékülés tárgyában, de annyira nehéz volt olyan benyomást keltenem, mintha nem akarnék lefeküdni vele, és tartózkodásom házában kizárólag rendőri utasításra történik, hogy végül annyira mereven és hivatalosan viselkedtünk egymással, mint doktor és páciense. Bárcsak bejönne. Nagyon gyötrelmes ilyen közel lenni hozzá, ennyire vágyva az érintését. Talán nekem kellene mondanom valamit. De olyan rémítő dolog beleturkálni egy darás fészekbe. Mert ha bevallanám, mit érzek, de ő nem akarna újból összejönni velem, az förtelmes megaláztatás lenne. Főleg, hogy egy fedél alatt lakunk. Valamint késő éjszaka van. Ó, édes Istenem, és ha mégis Mark csinálta? Talán mindjárt bejön, és csak úgy piff-puff lepuffant, és vér szennyezi majd a szűz-fehér szobát, mintha szűz vére hullott volna. Bár én nem vagyok szűz, csak egy nyomorult aszkéta. Nem szabad így gondolkoznom. Hát persze, hogy nem ő csinálta, de legalább itt a vészjelző. Olyan rémes, hogy nem bírok aludni. Mark pedig odafent tartózkodik valószínűleg mesztelenül. Bárcsak lemehetnék, és úgymond megerőszakolhatnám. Nem szexeltem... Nagyon nehezen kiszámítható idő óta. Talán feljön. Léptek hallatszanak a grádicson. Halkan nyílik az ajtó, ő pedig belép, az ágyra ül, mesztelenül, és... Ó, Istenem, olyan frusztrált vagyok! Szeptember 8-a hétfő. 13 óra 10. Mark Darcy konyhája. Épp most ettem meg minden ok nélkül egy hatalmas darab sajtot. Ellenőrizni fogom a kalóriát. Ó, a francba! 13 óra 20. Márkkal még mindig sután és tétován állunk. Amikor lementem, ő már az irodájában volt, ami nem csoda lévén, hogy ebédre harangoztak. De hagyott egy üzenetet, hogy érezzem magam itthon, és nyugodtan hívjak át mindenkit, akit akarok. Hát kit? Mindenki dolgozik. Milyen csend van itt? Úgy félek. 13 óra 45. Na nézzék, nincs itt semmi baj. Kétség kizárva. Tudom, hogy nincs munkám, nincs pénzem, nincs fiúm. Likas lakásomba nem mehetek, gazdasszonyosan plátói, bizarr kapcsolatban élek a szeretett férfival óriás frigóban, és valaki meg akar ölni, de ez bizonyára csak átmeneti állapot. 14 óra. Hol van az én anyukám? 14 óra 15. Felcsörgettem a rendőrséget, és megkértem, hogy vigyenek el Debenhamsbe. Később. Anyu fantasztikus volt. Na jó, olyasféle. Majdnem. 10 perc késéssel állított be tetőtől talpig cseresznye pirosban, bidres-bodros frizurával és körülbelül 15 John Lewis reklámszatyorral teleaggatva. Ezt sose találnád ki, drágám! Mit? Geoffrey bevallotta Junának, hogy ő is olyan homó, pedig tulajdonképpen nem homó, drágám, hanem bi. Különben sose lett volna neki Guy és Allison. Na szóval, Juna azt állítja, hogy őt ugyan egy cseppet se zavarja azóta, mióta Geoffrey tiszta vizet öntött a pohárba. Ó, oh, Bridget! Bridget! Mi a baj? Amint észrevette, mennyire fel vagyok dúlva, groteszkül figyelmessé változott. Kivezetett a kávézóból, otthagyva a szatyrokat a pincérnek, nagy kötek papírzsepit markolt ki a retiküljéből, és a hátsó lépcsőhöz vontatott, leültetett a lépcsőre, mellém ült, majd felszólított, hogy mondjak el mindent. Most az egyszer életében tényleg odafigyelt. Amikor végeztem, átölelt, mint egy édesmama, és megsimogatott. A Givenchy három túlságosan megnyugtató felhőjét árasztva rám. Nagyon bátor voltál, drágám, súgta. Büszke vagyok rád. Olyan jó volt. Majd anyu kiegyenesedett és leporolta a tenyerét. Most pedig szedd össze magad. Ki kell találnunk, mi legyen a következő lépés. Majd beszélek én ezzel a nyomozó pasassal is, jól kiosztom. Mégiscsak nevetséges, hogy ez az alak szabadon futkoshat múlt péntek óta. Bőven lett volna idejük, hogy lefüleljék. Mit műveltek? Teszetoszáztak? Te csak ne aggódj, tudok én bánni a rendőrséggel. Jöhetsz hozzánk, ha akarsz. De azt hiszem, inkább Márknál kellene maradnod. De én olyan csőttömeg vagyok a férfiakkal. Badarság, drágám! Komolyan, nem csodálom, hogy ti lányok nem tudtok fiút fogni. Ha megjátszátok, hogy hiper-szuper csoda gyerekek vagytok, senkire sincs szükségetek, ha csak nem James Bond az illető, aztán ültök otthon és ajvékoltok, hogy nem értetek a férfiakhoz. Ó, idő van, gyere, különben elkésünk a színezésről. 10 perccel később egy Mark Darcy-szerűen fehér teremben ültem, fehér köntösben, fejemen fehér törülközővel. Mellettem anyu egy kötek színminta és valaki, akit Mérinek hívtak. Nem is értem, cöcögött anyu. Csak úgy témferegni bele a világban és rágódni ezeken az elméleteken. Próbáld meg a cseresznyeszörpöt, Méri. Nem én csinálom, hanem a társadalmi trend, méltatlankodtam. A nők szinglik maradnak, mert el tudják tartani magukat, és karriert akarnak csinálni. Majd mikor idősebbek lesznek, a férfiak reménytelen, lejárt szavatosságú, futózott guminak tekintik őket, és valaki fiatalabbat akarnak. Nekem jobban tetszik a korál, duzzogott Méri. Anyu mélyet sóhajtott. Mi értelme volt, hogy hétről hétre vittünk a vasárnapi iskolába apuval, ha azt se tudod, miről mit gondolsz? Te csak tartsd magad ahhoz, amit helyén valónak hiszel. Menj vissza Márkhoz, és nem foghatni Pam, Bridget tél. Itt süllyedjek el, ha nem tavasz. Én mondom. Most pedig menj vissza Márk házába, de olyan rémes, egyfolytában udvariaskodunk, hivataloskodunk, és úgy nézek ki, akár a mosogatórongy. No hát, drágám, épp ezt fogjuk lerendezni a színeiddel. Bár tulajdonképpen nem is számít, hogy nézel ki, nem így van, Méri. Egyszerűen igazinak kell lenni. Pontosan, ragyogott Méri, aki akkora volt, mint egy bogia kemence. Igazinak? Kérdeztem. Ó, hát tudod, drágám, mint a bársonyfülű nyuszi. Biztosan emlékszel, az volt a kedvenc könyved. Juna olvasta fel neked, mikor nekünk apucival az a gondunk volt. Na, most nézd meg magad. Hát tudod, Pam, azt hiszem neked volt igazad, szólt Méri ámuló csodálattal. Csak ugyan tavasz! Nem megmondtam! Meg, Pam, és mégis erősködtünk, hogy tél, hát pedig a tavasz magától is kijön, nem? Szeptember 9. Kedd. Még mindig Mark Darcy házában. Reggel 8 óra. Osontam lefelé a konyha irányába. Villanyt nem gyújthattam, mert a formatervezett kapcsolókat képtelenség megtalálni. Félig meddig abban reménykedtem, hogy Mark felébred, mikor lemegyek az ajtaja előtt, de nem ébredt. Osontam tovább a lépcsőn, aztán megdermedtem. Előttem nagy árnyék. Férfiszerű. Árnyék közeledett. Felismertem, hogy ember, nagy benga ember, és sikoltani kezdtem. Mire észbe kaptam, hogy Mark az, mesztelenül, már ő is sikoltott. De sokkal jobban sikoltott nálam. Önfelett, totális rémületben sikoltott. Úgy sikoltott, félálomban, mint aki életének legiszonytatóbb, legvérfagyasztóbb jelenését látja. Óriási, gondoltam. Igazi. Én vagyok az, mondtam, Bridget. Egy pillanatig attól tartottam, hogy még hangosabban fog sikoltani, ám ő lesüllyedt a lépcsőre, és csillapíthatatlanul reszketett. Ó, mondta, megpróbálva mélyeket lélegezni. Ó. Annyira sebezhetőnek és ölelni valónak láttam, ahogy ott kuporgott a lépcsőn. Nem tudtam megállni, mellé ültem, átöleltem, és magamhoz szorítottam. Ó, Istenem, bújt oda a pizsamámhoz. Akkora marhának érzem magam. Hirtelen elképesztően viccesnek találtam a dolgot, mert tényleg vicces volt, hogy valakit a levitézlet barátnője rémítsen halálra. Ő is nevetni kezdett. Jézuskám, sóhajtotta. Nem valami férfias dolog, ugye? Az éjszakai ijedezés. Azt hittem, te vagy a lőszeres ember. Megcirógattam a haját. Megcsókoltam. Aztán elmondtam, mit érzek. Mi az, amit igazából érzek. És megtörtént a csoda, mert mikor befejeztem, ő mondta azt, hogy ugyanezt érzi. Kéz a kézben tapogatóztunk le a konyhába, ahol rendkívüli nehézségek árán megtaláltuk a kekszet és a tejet a sokkoló, rozsdamentes acélfalak mögött. Tudod, mondta Mark, mikor összebújtunk, mikor nem válaszoltál a levelemre, azt hittem vége, és nem szerettem volna, hogy úgy érezd, zaklatlak, ezért várj, várj, vágtam közbe. Miféle levélre? Arra a levélre, amelyet a felolvasáson adtam át neked közvetlenül azelőtt, hogy elmentem. Anyám mondta meg, hogy egyetlen dolgot tehetek. Őszintén beszélek az érzéseimről, fűzte hozzá. Hurrá, a törzs véneinek! Azt írta a levélben, hogy még mindig engem szeret, nem jár Rebekával, és ha ugyanezt érzem, hívjam föl este. Ha nem, sohasem háborgat többé, beéri azzal, hogy a barátom lehet. Akkor miért hagytál ott, és húztál el Rebekával, kérdeztem. Én nem hagytalak, te hagytál ott engem. És fogalmam sem volt róla, hogy állítólag Rebekával járok addig, amíg el nem mentem hozzá a nyári hétvégére, és egy szobában nem találtam magam vele. De akkor nem is feküdtél le vele? Hát, negédesen vigyorgott, és lesütötte a szemét. Akkor éjszaka. Mi? Csattantam föl. Az ember esendő. Vendég voltam, így látszott udvariasnak. Nekiestem, és csépelni kezdtem a fejét. Mint Sharon is megmondta, a férfiakat örökösen ilyen vágyak marcangolják, tért ki Mark az ütéseim elől. Rebeka egyre csak hívogatott vacsorákra, babazsúrokra, lábas jószágokkal hétvégékre. Na persze, neked meg persze egyáltalán nem tetszett. Nos, nagyon vonzó lány. Az lett volna különös, ha nem. Abba hagyta a nevetést, megfogta a két kezemet és magához húzott. Mindannyiszor, suttogta hevesen, mindannyiszor abban reménykedtem, hogy te is ott leszel. És azon a Gloucestershire-i éjszakán az a tudat, hogy 15 méterre vagy. 200 méterre voltam a cseléd traktusban. Oda is tartozol, és ott is akarlak tartani halálunk napjáig. Szerencsére még mindig szorított magához, így nem húzhattam be többet neki. Majd azt mondta, hogy a háza nagy, hideg és magányos nélkülem. És hogy tényleg jobb nálam, ahol olyan barátságos. És azt mondta, hogy szeret. Maga se tudja miért, de nélkülem unalmas az élete. És aztán, új, de hideg volt az a kőpadló. Amikor feljutottunk a hálószobájába, apró könyvtornyot vettem észre az ágya mellett. Hát ez meg mi? Kérdeztem. Nem hittem a szememnek. Hogyan szeressünk és veszítsünk, megtartva önbecsülésünket? Hogyan hódítsuk vissza a nőt, akit szeretünk? Mit akarnak a nők? Mars és Vénusz randevúzik. Ó, rebegte szégyenlősen. Te fattyú, szittam. Én az enyémet mind kidobtam. Ismét kitört az ökölharc. Majd egyik dologból jött a másik, és keféltünk egész éjszaka. Szeptember 12-e péntek. Percek, amióta nem szexeltem, nulla! Hurrá! Álombeli nap, amelynek fénypontjaként a Tesco metróba mentünk Mark Darcyval. Leállíthatatlanul pakolta meg a bevásárlókocsit málnával, pralinéval, krémsajttal, és hozzátett egy címke szerinti extra zsíros combú csirkét. A pénztárnál összesen 98 font 77-et számláztak. Döbbenetes, mondta, előhúzta a kártyáját, és hitetlenkedve rázta a fejét. Tudom, mondtam gyászosan, tegyek vissza valamit? Jó, Istenem, dehogy, ez döbbenetes. Mennyi időre lesz elég ez az ennivaló? Két kedve sandítottam a kocsira. Kb. Egy hétre. De hisz ez hihetetlen, ez döbbenetes. Mi? Még 100-ba sem került. Kevesebb, mint egy vacsora a Le Pont de la Tour-ban. Közösen készítettük el a csirkét, amitől ő valóságos extázisba esett, és abrakolás közben hosszú léptekkel gyalogolt fel alá a szobában. Micsoda nagyszerű hét volt ez? Hát ezt csinálják az emberek, dolgozni mennek, aztán hazajönnek a másikhoz, aztán beszélgetnek, tévéznek és főznek. Lenyűgöző. Az, mondtam, laposakat sandítva, és azon töprengve eszén van-e még. Nem kell az üzenetrögzítőmhöz rohannom, hogy halljam, tudatában van-e még valaki annak, hogy én is létezem, mondta. Nem kell étteremben ücsörögnöm egy könyvvel, azon tűnődve, hogy egyedül halok majd meg, és 3 hét múlva találnak rám, mikor már félig megevett a német juhász, fejeztem be a mondatot. Pontosan, pontosan helyeselt, olyan pillantással, mintha egyszerre fedeztük volna föl az elektromosságot. Megbocsátasz egy percre? Kérdeztem. Hogyne, miért? Rögtön jövök. Éppen fölfelé rohantam az emeletre, hogy megtelefonáljam Sharonnak a világrengető igazságot, miszerint a férfiak talán mégsem azok a hozzáférhetetlen, idegen, stratégiai ellenfelek, hanem pont olyanok, mint mi, amikor a földszinten megcsörrent a készülék. Hallottam, hogy Mark beleszól. Egy örökké valóságig látszott beszélni, úgyhogy nem bírtam felhívni Sharont, és végül depiszokult tapintatlan füstölgéssel visszatértem a konyhába. Téged keresnek, nyújtotta a kagylót. Elkapták. Mintha gyomron öklöztek volna. Mark fogta reszkető kezemet, hogy el ne ejtsem a kagylót.
Hello, Bridget, itt Kirby felügyelő beszél. Van egy gyanúsítottunk a lőszer ügyben. A bélyegen azonosították a DNS azonosságát.
Ki az? Suttogtam.
Mondd magának valamit a Gary White Show név.
Gary? Ó, Istenem! Az építési vállalkozóm. Mint kiderült, Garyt számos ügyben körözték az általa kőművelt lakásokból elemelt, kisebb értékű tárgyak miatt. Ma délután tartóztatták le, és vettek tőle új lenyomatot.
Őrizetben van,
mondta Kirby nyomozó.
Egyelőre nem vallott, de bízom benne, hogy kimutathatjuk a kapcsolatot. Majd tájékoztatjuk, és akkor nyugodtan visszaköltözhet a lakásába.
Éjfél lakásomon. Hénye. Kirby felügyelő már fél óra múlva hívott, közölte, hogy Gary könnyes vallomást tett, visszamehetünk a lakásomra, semmitől se féljünk, és ne felejtsem, hogy a hálószobában van egy vészjelző. Elköltöttük a csirkét, majd visszatértünk a lakásomba. Begyújtottuk a kandallót, és a jó barátokat néztük. Aztán Mark elhatározta, hogy megfürdik. Akkor csöngettek, amikor épp a fürdőszobában tartózkodott. Halló?
Bridget, itt Daniel. Be tudsz engedni? Fontos.
Várj, lejövök, mondtam a fürdőszoba irányába sandítva. Úgy gondoltam, jobb, ha magam tisztázom a dolgot, nem akartam kockáztatni Mark haragját. Ahogy kinyitottam a kaput, már is tudtam, hogy rosszul tettem. Daniel részeg volt.
Szóval rámúszítottad a rendőrséget, mi?
Szörcsögte. Arra szólni kezdtem visszafelé, mereven tartva a szemkapcsolatot, mintha Daniel csörgő kígyó lenne.
Pucér voltál a kabát alatt, te!
Hirtelen nagy dübörgés támadt a lépcsőn. Daniel fölnézett, és püff! Mark Darcy már szájon is kapta. Daniel lecsúszott a kapu mentén, és az orrából folyt a vér. Mark eléggé zavart képet vágott.
Elnézést, mentegetőzött.
Daniel tápászkodni kezdett, Mark hozzáfutott, és fölsegítette.
Elnézést, ismételte udvariasan. Jól vagy? El tudsz,
Daniel csak dörgölte az orrát, és bambán bámult.
Akkor én megyek,
dünnyögte sértődötten. Igen, helyeselt Mark, azt hiszem így lesz a legjobb. De jól vigyázz, hagyd békén Bridgetet, különben kénytelen leszek majd, hogy úgy mondjam, megismételni. Jó, felelte Daniel szófogadóan. Újra fent a lakásban, a zárt ajtók mögött ugyancsak viharossá vadultak az állapotok az ágyfronton. Egyszerűen nem hittem el, mikor ismét csöngettek.
Én nyitom ki, szólt Mark a férfiúi felelősségtől felhős homlokkal, és egy törülközőt csavart magára. Cleaver lesz, te maradj itt.
3 perccel később felpattant a hálószoba ajtaja. Majdnem visítottam, amikor Kirby felügyelő dugta be a fejét. Államig rántottam a takarót, és a zavartól pipacspirosan követtem a nyomozó pillantását az ágyhoz vezető ruha és alsónemű csapás mentén. Kirby becsukta az ajtót maga után.
Nincs semmi baj,
szólt nyugodt, csitító hangon, mintha egy magas házról akarnék leugrani. Nekem megmondhatja, most már biztonságban van, az embereim odakint tartják őrizetben.
Kit? Danielt?
Nem. Mark Darcyt.
Miért?
Kérdeztem tökéletes értetlenséggel. Az ajtó felé sandított. Miss Jones? Megnyomta a vészjelzőt.
Mikor?
Körülbelül 5 perce. Ismételt, egyre sürgetőbb jelzést kaptunk. Fölnéztem a gombra, amelyet az ágy fejtámlájára akasztottam. Nem ott volt. Félszegen kotoráztam utána, míg végül elővarázsoltam a narancsszín szerkezetet a lepedő alul. Kirby nyomozó a gombra nézett, aztán rám. Aztán a ruhákra a padlón, végül elvigyorodott. Helyes, értem. Kinyitotta az ajtót. Bejöhet Mr. Darcy, ha még van hozzá energiája. A rendőrök nagyokat vigyorogtak, amikor szépítve megmagyarázták nekik a helyzetet. Oké, már itt se vagyunk. Jó szórakozást, mondta Kirby felügyelő, miközben rendőrei ledübörögtek a lépcsőn. Csak még egy dolgot. Eredetileg Mr. Cleaver volt a gyanúsított.
Én nem is tudtam, hogy Danielt gyanúsították, mondtam.
Nos, néhányszor megpróbáltuk kikérdezni, amire ő indulatos tiltakozással reagált. Megérne egy telefont, csak hogy ne legyen harag a dologból.
Ó, köszönöm, felelt Mark fanyarul, és megpróbált méltóságteljesnek látszani, bár a törülközője folyton le akart csúszni. Köszönöm, amiért most szólt.
Kiengedte a nyomozót, hallottam, ahogy beszámol a balhéról. Kirby felügyelő pedig azt feleli. Tájékoztassuk, ha bármi nemű probléma adódna, valamint döntsük el, akarunk-e panasszal élni Garyvel szemben. Amikor Mark visszatért, éppen zokogtam. Egyszerűen rám jött, és amint elkezdtem, sehogy sem bírtam abba hagyni.
Semmi baj, vigasztalt Mark. Magához szorított, simogatta a hajamat.
Vége! Nincsen semmi baj! Most már jó lesz minden!
Hol Tomiglan, hol Todiglan?